Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim. Jó estét kívánok mindenkinek, Megyeri Jonatán vagyok. Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Itt van Kati, és már több mint tizen vagyunk, itt van Tímea, két Sivák Tímea és Majoros Tímea is. Jó estét kívánok Szilágyi Tamás barátomnak, jó estét kívánok Hohol Tímának is, természetesen Dávidnak, a kemény mag gyülekszik, már több mint 30-an vagyunk, bőven több mint 30-an vagyunk, jó estét kívánok Sándor, jó estét kívánok Marián Zsolti, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki gyülekezik. Egyszerűen elképesztően jó érzés az, hogy minden este rendre, minden este rendületlenül, megtörhetetlenül itt vagytok. A mai bejelentés, kormánybejelentésnek köszönhetően azt hiszem, hogy a jövőben is itt lesztek. Remélem, hogy itt lesztek. Bár számos módja van a kikapcsolódásnak, de lehet találni olyan módját a kikapcsolódásnak, ami tartalmas, ami spirituálisan felemelő, ami erőt ad az embernek ahhoz. Nekem személyesen erőt adnak ezek az esték, megmondom nektek őszintén, hogy annak dacára, hogy elég egyoldalú a kommunikáció, de nem teljesen egyoldalú, mert ti is írtok, és azért viszonylag följönnek dolgok. Jó estét kívánok közben Gró Juditnak, jó estét kívánok, szeretett üdvözlöm az egész családot, természetesen itt van Ás Laci, itt van Jéger Laci barátom, jó estét kívánok, szóval nekem erőt adnak ezek az esték, megmondom őszintén, és úgy tűnik, hogy ezekben, hogy a következő hetekben erre az erőre szükség lesz. Ugyanis ugye most legalább egy hónapra jelentették be a szigorításokat, vagy ezeket a kijárási tilalom és egyéb dolgok. Nekem a sporttevékenységemet fogja ezt jelentősen megnehezíteni. A zsinagógál használatról már szinte lemondtam, mert az elmúlt hónapokban bőven hozzászoktam ahhoz, hogy a szombatokat a családom meghitt magányában töltöm. De ez nem egy hónapig fog tartani, hanem szerintem ez alsó hangon januárig, de inkább február elejéig fog szerintem tartani. Engem kérdeztek, itt most legalább egy két-három hónap nehéz időnek nézünk elébe. Úgyhogy egymásra vagyunk utalva, kedveseim, egymásra vagyunk utalva. Én rátok jobban, mint talán ti rám, de jó estét kívánok Gágy Gyuri barátomnak. Én jobban vagyok rátok utalva, mint talán ti rám, mármint ami a saját megerősítés, vagy a saját magam van a lélektartást illeti. Nekem ezek az esték nagyon sokat jelentenek. Örülök, hogy itt vagytok, megtisztelő, hogy itt vagytok. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire megtisztelő, hogy itt vagytok. Úgyhogy remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben is így lesz. Milyen hála, vagy milyen hasgaha pratit a teremtőnek a közbeni járás az, hogy még mindig nem küldtem el azt a kérdőívet, amit el akartam küldeni korábban, most Kenó Griszter Erikának, természetesen ezúton is, Kósa Laci barátomnak, és meg sok mindenki másnak, hogy nem küldtem el még ezt a kérdőívet, mert abban azt akartam kérdezni, hogy akartok-e, hogy ritkítsunk ezeken a tanulásokon, ezeken az együttléteken, lehet, hogy jó estét kívánok Ildikónak, Csalam Ildikónak, természetesen Kálmánnak, szóval, hogy ritkítsunk ezeken a beszélgetéseken, de azt hiszem, hogy ennek most nem itt van az ideje. Aztán majd meglátom, amikor majd csökken az érdeklődés, akkor már ritkítunk egyelőre, úgy tűnik, hogy Istennek hála, és nektek hála, nem csökken az érdeklődés, úgyhogy ez tök jó. Én ennek személy szerint nagyon örülök, és még egyszer nagyon megtisztelő, remélem, hogy rá fogok tudni szolgálni a bizalmatokra. Okay. Érkezett egy kérdés, egy Izraelben élő kedves tanulótársunk írta, Roland, az egész kérdést nem fogom felolvasni, a kérdés tulajdonképpen arról szólt, hogy mi zsidók, akik ugye van a zsidóság, akik a kiválasztott nép vagyunk, hogy lehet az, hogy nem mindannyian viselkedünk úgy, vagy annak megfelelően, tulajdonképpen ezt akartam mondani a kérdés, nem viselkedünk annak megfelelően, mintha kiválasztott nép lennénk. Most itt nyitok egy zárójelet, és azt megjegyzem, hogy a kiválasztott nép titulus az nem egy privilégium, sokkal inkább egy felelősség. Nem, a zsidók nem jobbak, szebbek, okosabbak, mint bárki más, vagy szentebbek akár, mint bárki más, hanem arról van egyszerűen szó, hogy a zsidóknak van egy konkrét feladatuk, amivel a Teremtő megbízta őket. Ez nem azt jelenti, hogy a zsidó szebb, jobb vagy több, mint bárki más. A kiválasztott nép tehát az nem egy privilégium, ezt súlyosan aláhúzom, Sokkal inkább azt írja Dávid, hogy Blümel Dávid tanulótársunk azt írja, hogy ritkítani nem kéne, te, hogy te, dehogy is nekem már az is vacak, hogy rövidebbek lettek. Igyekszem, Dávid, de az igazság az az, hogy én is elfáradok, szóval igyekszem boldogítani benneteket akár 40-45 percen keresztül is. Sokszor elfáradok, és én napközben, hát szóval nem mindig sikerül, de igyekszem, jó? Majd igyekszem egy kicsit összeszedni magamat. Szóval, hogy a kiválasztottság az semmiképpen nem privilégiumot jelent, sokkal inkább felelősséget, és ez nagyon fontos. Hogy lehet, hogy az emberek nem mindig úgy viselkednek? Ugye a kedves tanulótársunk arról írt, hogy Izraelben él, és hogy Izraelben nagyon sokan a zsidók közül nem becsülik az arabok, az ott élő palesztin, vagy arabok, vagy pedig esetleg a drúzok, ugye egy másik népcsoport, a drúzoknak a hozzájárulását az Izrael államához. Az igazság az az, nekem először is volt egy nagyon jó mondás, amit nekem az egyik Rosh Yeshivám, egyik Yeshiva vezetője mondott, amikor az Egyesült Államokban tanultam, és ő azt mondta, aminek ez volt az egyik mondása, azt mondta, hogy nem szabad összetéveszteni a zsidókat a zsidósággal. És szerintem nekem ez nagyon megmaradt bennem ez a mondás. Ugyanúgy egyébként nem szabad összetéveszteni a kereszténységet a keresztényekkel, vagy az iszlámot a muszlimokkal. Ez manapság különösen fontos üzenet. Ugyanis csak azért, mert van egy pár idióta zsidó, meg van egy pár idióta keresztény, meg van egy pár idióta muszlim, sokszor nem is csak pár, hanem sok idióta zsidó, sok idióta keresztény, sok idióta muszlim, ez nem azt jelenti, hogy a vallást, vagy azt a hitet, vagy azt a vallást, vagy azt a teológiát kell a sútba dobni együtt azzal a sok idiótával. Tehát még egyszer, azért, mert van egy pár idióta, csak azért, mert nem minden zsidó viselkedik helyesen, nem minden zsidó viselkedik úgy, ahogy kellene, ez nem azt jelenti, hogy a zsidóság önmagában lenne korrupt. Azért, mert vannak korrupt emberek, a zsidóság önmagában még nem korrupt. És ez ugyanúgy igaz egyébként a kereszténységre és az iszlámra is. Tehát csak azért, mert van egy pár korrupt keresztény, mint ahogy vannak, ugyanúgy, ahogy minden más vallásban is vannak, ez nem azt jelenti, hogy a kereszténység, mint olyan, az korrupt volna, vagy ugyanez vonatkozik tehát az iszlámra is. Tehát nem szabad összetéveszteni a zsidókat a zsidósággal, és a kereszténységet a kereszténységgel. Ez volna a válaszom arra, hogy vannak zsidók. Sajnos vannak zsidók, akiknek a tudásuk felületes, vagy a tudásuk korrumpált, és nem látják helyesen a judaizmus tanításait. A judaizmus tanítása az a szeretet, az a béke, az a egymás elfogadásának a tanítása, nem pedig az ellenségeskedés, az acsarkodás tanítása. Akár saját magunkról belső vonalon, akár a külvilág felé. De ezt azt hiszem, hogy talán nem kell iterálnom jobban, hiszen mindannyian ismeritek az Ószövetséget és az ószövetségi tanításokat, amik tulajdonképpen a judaizmus tanításai. Nem tulajdonképpen, hanem a judaizmus tanításai. Pont. Tehát röviden a válasz az az, hogy csak azért, mert van egy pár bolond zsidó, attól még a zsidóság, mint olyan, nem bolond. És attól még a zsidóság, mint olyan, az nem korrupt. Csak azért, mert vannak nem minden zsidó vallásos, és nem minden vallásos zsidó megfelelő módon vallásos. Szóval a külső, ugye, ahogy mondta, pont a misna, amit tanultunk az első fejezetben, azt mondja, altista kelbe kankan, elomása jesba, ne a kancsót nézd, hanem azt, ami benne van. Ne a külső jegyeket nézd, hanem a belső tartalmat. Vannak olyan emberek, akik úgy néznek ki, van egy másik kedvenc mondása az amerikai rabbimnak, azt mondta, hogy a zsidók között vannak olyanok, akik vallásosak, mármint, pardon, vannak olyanok, akik hívők, és vannak olyanok, akik megtartják a vallás parancsolatait. Most vannak olyanok, akik hívők is, és megtartják a vallás parancsolatait. Aztán vannak olyanok, akik hívők, de nem tartják be a vallásos parancsolatokat, és vannak olyanok, akik betartják a vallásos parancsolatokat, és nem hívők. Szóval egészen abszurd dolgokra képes az ember. Az ember egy nagyon furcsa teremtmény. Úgy is mondhatnám, hogy az ember egy... Köszönöm szépen, Regina, hogy kipámat dicséred, ez egy ilyen virágos kipa. Szóval, hogy... Mit akartam mondani? Ja igen, hogy vannak olyan emberek, akik ugyan tartják, az ember egy nagyon furcsa állat, az ember egy nagyon furcsa teremtmény, és képes arra, hogy vannak emberek, akik betartják a vallási parancsolatokat, és ortodoxnak néznek ki, és minden tekintetben ortodox életet élnek, de nem kifejezetten hisznek az egészben. A társadalmi nyomás, ugyanis egy olyan közösségben él az ember, akkor a társadalmi nyomás az rendkívül erős, az rendkívül nagy. az berángathatja az embert ilyen meg olyan dolgokba is. Másrésztről vannak olyan emberek, akik hisznek, mélyen hisznek, és nem, mégsem tartják be a parancsolatokat. Az ember feladata az az, hogy higgyen is, és a parancsolatokat is betartsa. Az ember feladata az az, hogy vallásos legyen, és hívő is legyen. Ez lenne a feladat mindannyiunknak. Ez volna a cél. Vannak emberek, akiknek nem sikerül? Persze, hogy vannak. Van minden ember, aki szakállas és fekete kalapot hord, és az pontosan megfelelő módon él? Nem, mert ők is emberek, mert mindannyian emberek vagyunk. Mert vannak emberek, akik hibáznak, vannak emberek, akik tévednek, mindannyian hibázunk és tévedünk, ki ilyet, ki olyat. Ez persze nem azt jelenti, hogy az embernek nincsen felelősség, mert az embernek, hogyha szakállas és kipa van a fején, és fekete kalapban van, és cicesz van rajta, akkor az emberek joggal, ők másként ítélik meg az embert, és ezért a külvilág másként ítél meg engem, ezért tekintve, hogy én zsidó vagyok, és egy ortodox zsidó vagyok, ezért én nekem máshogy kell viselkednem a külvilágban, mint ahogy, hogyha nem volnék ortodox, és nem lenne rám írva, hogy zsidó, mert egy zsidó ember, Isten küldöttje ezen a világon, olyan, mint Isten nagykövete, ez nem mindegy, én képviselem a monoteizmust, én azzal, ahogy járok, azzal, ahogy kelek, azzal, ahogy megyek, ezért az embernek igen figyelnie kell, amikor az utcán van, ne menjen át a piroson, ne beszéljen emberekkel tiszteletlenül, legyen az emberekkel udvarias, alapvető dolgok, amelyekre egyébként mindannyiunknak figyelni kell, de hogyha az ember szakállas és kipa van a fején, és szicesz van rajta, vagy kalap, akkor pláne kell, hogy az ember gyakoroljon egyfajta magasabb színvonalat, mert Isten nagykövete, és az emberek úgy tekintenek rá, mint Isten nagykövete, és annál nincsen rosszabb, mint hogyha az ember miatt azt mondják, hogy ezek a zsidók, ezek ilyen rosszak, meg olyan rosszak. Ez Isten nevének a megszentségtelenítése. A legnagyobb bűn, amit az ember elkövetett ezen a világon, az Isten nevének a megszentségtelenítése. Miért a legnagyobb bűn? Azért, mert az ember feladata az pont ennek a fordítottja. Az embernek a feladata az Isten nevének a megszentelése ezen a világon. Az az ember feladata, hogy ahogy te viselkedsz, rád néznek, és azt fogják mondani, hogy ez egy zsidó ember, ilyen egy zsidó ember, ilyen Istennek a katonája, ilyen Istennek a küldöttje, ilyen Istennek a nagykövete. Én is ebben az Istenben akarok hinni, én is ezt az Istent akarom szolgálni, akinek ilyen küldöttje van. Ez volna a lényege a létünknek. A mi létünk lényege az, hogy megmutassuk a világnak, hogy fényt mutassunk a világban. Orlágoim, ahogy a Tóra fogalmaz, hogy fény legyünk a nemzeteknek, a más népeknek, hogy azt mondani, hogy ez Izrael istene, és őt akarom én is dicsőíteni és szolgálni. Ez volna a mi feladatunk ezen a világon. Azt írja Tünde, hogy hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Ez igaz, másrésztről viszont Isten számára a cselekedet fontosabb, mint a hit. Az, hogy az ember hogyan viszi, az, hogy a fejedben mi van, az senki nem fogja rajtad látni. Az, hogy te miben hiszel, a fejedben meg a szívedben mi van, az senki nem fogja rajtad látni. Azt viszont, hogy hogyan viselkedsz, hogy hogyan cselekszel, hogy hogyan eszel, hogy hogyan iszol, hogy hogyan ülsz, hogy hogyan jársz, hogy hogyan dolgozol, hogy viselkedsz a bizniszben, hogy becsületes vagy-e, hogy vigyázol arra, ami a szádon kimegy, és vigyázol arra, ami a szádon bemegy. Szóval, hogy ezeket a dolgokat, ezek alapján méretetik meg az ember. A hit az, hogy ha te nagyon mélyen hiszel Istenben, és tényleg egy elkötelezett Isten hívő ember vagy, de ez semmilyen módon nem mutatkozik meg a cselekedeteidben, akkor az nem más, mint üres, mint egy üres fecsegés, mint egy üres locsogás, mint az semmit nem ér. Még egyszer, mindig azt a példát szoktam mondani, most is elmondom, sokadszorra ismétlem el. Egy házasság példája, ugye? Hogyha az ember azt mondja a feleségnek, hogy én drágám, így szeretlek, és úgy szeretlek, és nagyon fontos vagy nekem, és szeretlek, és te vagy az én szemem fénye, és minden, és de közben nem úgy viselkedsz, közben minden cselekedeteddel ennek ellenkezőjét mutatod, akkor az üres fecsegés, az nem, akkor azt fogja mondani a feleséget, hogy kicsit szeres kevésbé, csak viselkedjél velem normálisan. Kicsit lehet, hogy akár szeresre egy kicsit kevésbé, csak viselkedj velem normálisan. Az, hogy mennyire hiszel Istenben, ez nagyon fontos, de igazából nem ez az igazán fontos. Az igazán fontos az, hogy a hited miként váltódik apró pénzre, miként váltódik cselekedetre, miként válik fizikai manifestummá. Miként mutatod meg, miben teljesedik ki a hited? Mit jelent számodra a hit? Mit jelent számodra Istenben hinni? Mit jelent számodra Istent szeretni? Ha ez csak egy, egy nagyon kellemes érzés ott bent a szívben, az nagyon szép, és nagyon jó, és biztos nagyon kellemes is, de nem, de semmilyen praktikus előnye nincsen. Semmilyen praktikus haszna nincsen. Istennek praktikumra van szüksége. Isten azért tette ezzel a világra mindannyiunkat, mert célja van velünk. Mert általunk akar elérni valamit. Mert szüksége van ránk a teremtés művében. Hogyha szüksége van ránk a teremtés művében, és célja van velünk, akkor az a fontos, amit csinálunk, nem pedig az, hogy hiszel. Ugye, hogyha azt mondja neked a feleséget, hogy drágám, nekem a feleségem, nem mindenkinek van itt a hallgatók közül felesége van, akinek férje van, vagy nincsen férje, vagy nincs felesége, azt mondja nekem a feleségem, hogy drágám, vidd le a szemetet. Az mit számít az, hogy én azzal egyetértek-e, vagy sem? Mit számít az, hogy én jóvá hagyom-e, ugye? Egyet értek-e ahhoz, hogy le kéne vinni a szemetet, vagy nem értek egyet azzal, hogy le kéne vinni a szemetet? Mit számít az a szemét levitele szempontjából? A feleségemnek az a fontos, hogy vigyem le a szemetet, akkor le kell vinni a szemetet. Nem arról van szó, hogy nekem utána ott okoskodnom kell, és azt kell mondanom, hogy hát ez a szemét még nincs is tele, most vittem le a szemetet tegnap, most minek kell még egyszer levinni? Kinek van erre szüksége? Nem azt kérte a feleséget, hogy magyarázd meg, hogy le kell vinni a szemetet, hanem azt kérte, hogy vidd le a szemetet, akkor vidd le a szemetet. Ha Isten azt mondja, hogy veled ez és ez a célom a világban. Így és így kell élni. Ezek és ezek a törvények. Én vagyok a világ teremtője, mondja Isten. Én vagyok a világ teremtője. Én tudom a legjobban, hogy hogyan kell élni ezen a világon. Hát ki tudná nálam jobban? Én vagyok a gyártó. Én vagyok, aki elkészítette ezt a világot. Én vagyok, aki teremtette. Én tudom a legjobban, hogy hogyan kell élni ezt az életet. És itt van nektek, megmondom, hogy hogyan kell élni ezt az életet. Itt van egy használati utasítás az élethez, és ez a használati utasítás, ez a Tóra, ez a Biblia, a Tóra törvényei. Ez a használatutas az élethez. Így éljétek az életeket. Higgyétek el, hogy én tudom a legjobban. Hát én vagyok Isten. Ugye ezt mondja a teremtő. Hát ki tudná jobban? Ki tudja jobban, hogyan kell szervizelni egy autót, mint az autónak a gyártója? Hát az autó gyártója fogja tudni a legjobban, hogy hogyan kell szervizelni egy autót. Ha veszel egy nagyon drága autót, mit tudom én, egy Ferrarit, egy Rolls-Royce-ot, hát akkor olvasd már el a használat utasítást, hogy mit mond a gyártó, hogy hogyan kell használni azt az autót, annak érdekében, hogy az a legoptimálisabban működjön, annak érdekében, hogy az a legjobb teljesítmény nyújtsa. Hát most mit kezdesz el te ott okoskodni, vagy jobban fogod tudni a Ferrari gyárnál, hogy hogyan kell a Ferrarit használni? Nem az volna a leghelyesebb, hogy azt mondanád, hogy azt nem azt mondanád, nem az volna a leghelyesebb, hogy azt mondanád, hogy megnézem, hogy a Ferrari gyártója mit fog mondani arról az autóról, amit ő készített. Most ugyanez vonatkozik a teremtőre, ezt is már sokszor elmondtam, ugyanez vonatkozik a teremtőre is. Hát ki tudná jobban Istennél, azt, hogy hogyan kell ezt a világot működtetni? Hát ki volna erre a legalkalmasabb, ha nem a teremtő maga? Hát ő készítette, ő alkotta, ő tudja, hogy mi a jó. Most az ember oda megy, és elkezd különböző okoskodni, különböző magyarázatokat mondani, hogy szerintem ez így van, szerintem ez úgy van, ennek semmi értelme nincsen. Hol vagy te ehhez képest? Ugye, ahogy az előbb az említett példában. Hát hol vagyok én a Ferrari gyárhoz képest, hogy jobban tudom, hogy miként kell egy Ferrarit működtetni? Oké. Ja, tegnap azt mondtuk, ennyit a kérdésről, tegnap azt mondtuk, a 6. fejezet 6. misnájáról beszéltünk, és azt mondtuk, hogy van, ugye a következő dolgokról volt szó. Arról volt szó, hogy alapvetően a világ hármas lábon áll, három oszlopon áll, három lába van a világnak. Erről már korábban is volt szó egyébként, ha emlékeztek az első és a második fejezetekben, az első és a harmadik fejezetekben, hogy három lábon áll a világ, olyan, mint egy szék, amelynek ahhoz, hogy stabilan álljon, ahhoz legalább három lábra van szüksége, ahhoz, hogy a világ is stabilan álljon, ehhez alapvetően három lábra van szüksége. Különben ingatag lesz, különben nem lesz biztonságos. Mi ez a három láb? Ugye korábban is, ha emlékeztek, az első és a harmadik fejezetben beszéltünk, az egyik az a Tóra, az Isten szolgálat és a jó cselekedetek. Ugye ezt mondtuk az első fejezetben, hogy a három láb, amin a világ áll, az Tóra, Avodá, Umászim Tovim, a Tóra, a Isten szolgálat és a jó cselekedetek. Ugye, és akkor arról annó beszéltünk, ha még emlékeztek, vagy van, aki még nem is volt itt, arról annó beszéltünk, hogy a Tóra tulajdonképpen az Isten üzenete fentről lefelé, ugye Isten adta át a Tórát, a Tóra Isten gondolatvilága, az Tóra az Isten, a teremtés terve, a Tóra az isteni logikának a lenyomata, amely föntről lefelé hat, az Isten szolgálat az lentről fölfelé hat, hiszen azt mi itt a fizikai világon végezzük Isten felé, és a jó cselekedetek azok pedig, az pedig, hogy mondják, horizontálisan hat, tehát egyik emberről a másikra. Tehát van egy föntről lefelé ható hatás, egy fentről lentről fölfelé való hatás, és van egy oda-visszavaló hatás, és az oda-visszavaló hatás az egyik ember és a másik között van, Bén Adam le Chaveró, egyik ember és a másik között van, ez volna a jó cselekedetek. Ez az a világ, ez a hármas, ez az a triumvirátus, amin az a hármas szék, amin áll a világ. Most a hatodik fejezet, hatodik misnája, az bevezetett egy új gondolatot, némiképpen új gondolatot, és azt mondta, hogy a világ három lábon áll, az egyik a Tóra, a másik a kehuná, a papság, a harmadik pedig a málhut, a harmadik pedig a királyság. Nem ebben a sorrendben, hanem azt mondja, hogy málhut, kehuná és tora. Az egyik a királyság, a másik a papság, a harmadik pedig a tóra. És akkor azt mondtam tegnap, hogy ez tulajdonképpen tetten érhető, ez a gondolat tetten érhető abban, hogy az ókori Izraelben való igazságszolgáltatás az három, alapvetően három aspektusa volt, három oldala volt. Az egyik volt a király, ugye, aki a népet vezette, ha úgy tetszik, a világi vezető, ugye a király volt a világi vezető. A másik nem volt teljesen, persze nem volt teljesen világi vezető, hiszen a királyt is Isten, hogy mondják, javaslatára, vagy Isten utasítására nevezték ki, de mégis azt lehet mondani, hogy a király volt a világi vezető, hogy a király volt, aki harcba vitte a népet, aki a háborúk ügyében döntött, aki az adózás ügyében döntött, szóval csomó minden praktikus dolgokban. Ez volt a király. A másik oldala, a másik aspektusa az ókori uralkodásnak, az volt a papság, a papok, ugye, akik ellátták a szentélybeli szolgálatot, az áldozathozatalt, és így tovább. Ugye ők az, megint ők az, aki lentről felfele dolgozik. Azaz, ugye az áldozatok, csak úgy, mint az áldozatnak a füstje felfelé száll, ugyanúgy az Isten szolgálat is lentről felfelé van. A király az egy oldalirányú, horizontális viselkedés, hiszen a király az tulajdonképpen nem, egy király az nem feljebb való a népnél, hanem egy kiválasztott ember a népből, aki világi dolgokkal foglalatoskodik. Tehát a király az, aki horizontálisan működik, csak úgy, mint az előbbi példánál mondtam. A papság az, ami lentről fölfelé dolgozik, hiszen az áldozatokat mutatja be, azok, akik az embernek az Isten szolgálatát képviselik, és a proféta, a harmadik az a proféta, itt a misna azt írja, hogy Tóra, ugye az pedig a föntről lefelé, az pedig amelyik Isten üzenetét kommunikálja föntről lefelé. Ez egyrésztről a Tóra, másrésztről az ókori Izraelben ezek voltak a proféták, ők voltak azok, akik közvetítették Isten akaratát a nép számára. Tehát volt a király, a proféta és a papság, a papok, a kohanim, a papok. Ez volt a hármas oszlop, vagy három lába, amin állt az ókori Izraelnek az uralkodása, az ország irányítása. És ugyanúgy azt mondja a misna, hogy van három, azt mondja a misna, hogy van három, három korona, három ék, azaz három dísze van a világnak, és az a három dísz az a királyság, a papság és a tóra. Ugyanez a gondolat. Királyság, papság és a tóra, a királyság és a papság az ugyanaz, mint az előbb említett példában, és a tóra felel meg a profétáknak, ugye, hiszen a proféták a tóra üzenetét, Isten üzenetét közvetítették. Tehát van ez a három korona, és mind a három korona nagyon ékes, mind a három korona nagyon fontos, de nem mindegyik, de a legfeljebb való ezek közül, a koronák közül, ez a tóra koronája. Ugyanis azt mondja a misna, hogy a tóran nagyobb becsben áll, mint a papi vagy a királyi méltóság, ugyanis a királyság megszerzéséhez három érdem is elég, a papi méltósághoz 24 érdem elég, azzel szemben a tóra elsajátításához 48 érdem szükséges, és ez a 48 érdem ez a következő. És ezt tegnap elkezdtük talán az első tizet, vagy ilyesmit. Mik ezek? Az első a tanulás, A második az odafigyelés, a szorgalmas ismétlés és az értelem. Kezdjük először ugye a tanulásról, azt beszéltük, hogy a tanulás az mindennek az alapja, ugye az ember úgy tudja elsajátítani a tórát, úgy tud, és egyébként minden más tudományt is, úgy tudsz elsajátítani, hogy eleve veszed a fáradtságot és leülsz tanulni. A második az odafigyelés, ez szükségeltetik hozzá. A tóra egy különleges tudomány, ha úgy tetszik, egy túl különleges tudás. Ez Istennek, ez az isteni logika. Itt nem lehet bemagolni dolgokat. Itt nem lehet... mi a különbség ugye a bemagolás és a tanulás között? Az a különbség, hogy az a kérdés, hogy a tananyag, a tudásanyag, amit tanulsz, az mennyire válik a sajátoddá, mennyire válsz egyé a tananyaggal, mennyire válsz egyé a tudásanyaggal. Ugyanis ha bemagolsz valamit, és utána elfelejted, az a tudás, az nem egy igazi tudás, az az információ, ami beléd került, de nem vált az eszenciáddá, nem vált a tényleges lényeddé. A tóra tudás az a többek között abban különbözik a biológiától, a fizikától, a matematikától, stb., hogy általa, hogy ez a tudás, ez az információ, az egyé kell váljon veled. Az mit jelent, hogy egyé vál veled? Az azt jelenti, hogy innentől kezd, onnantól kezdve, hogy birtokába vagy ennek a tudásnak, onnantól kezdve, hogy birtokába vagy ilyenféle tudásnak, onnantól kezdve a világot már nem tudod ugyanazzal a szemmel szemlélni, mint ahogy korábban nézted. Ezt jelenti, hogyha valaki egyé válik a tudásával. És az nem pedig egy rajta kívülálló információ halom marad. Ugye, hogyha az ember, itt van édesapám, akit szeretettel üdvözlök, tehát hogyha az ember bemagol valamit, és aztán utána el is felejti, az azt jelenti, hogy az információ az nem vált egyé az ő lényegével, az ő igazi valójával. Az ő igazi valójával. A tóra az annyiban különbözik más tudományoktól, hogy ez egy emberformáló tudomány. Ez egy emberformáló tudás. Ez egy személyiségformáló tudás. Ez egy olyan tudás, ami után a világot már nem tudott többé másként, vagy nem tudott többé ugyanúgy tekinteni a világra. Nem tudsz már többet ugyanúgy tekinteni a világra. Mostantól kezdve megváltozik, hogy az ember felismeri, ugye az ember, ugye mit jelent a tóra, az Isten bölcsessége, az Isten logikája. Hogyha az ember magáévá teszi ezt, az azt jelenti, hogy egyé válik vele. Onnantól kezdve nem tudja a világot másként szemlélni. Onnantól kezdve nem tud egy fára úgy tekinteni, mint annak előtte. És nem tud egy fűszárra tekinteni, mint annak előtte. Hiszen mostantól kezdve birtokába van az Isten, ennek az isteni logikának, ennek az isteni tudásnak, ami a tóra. Ami a tórának a tana, ami a tórának a mélysége. Amit egyébként most mi is tanulunk. Ez tóra tanulás. Amit most csinálunk, az tóra tanulás méghozzá a legnemesebb értelemben. Oké. Ez volna a tanulás, az odafigyelés, a szorgalmas ismétlés. Ugye az ember úgy működik, hogy meg kell ismételje a tananyagot, ahhoz, hogy ténylegesen egyé váljon vele. Értelem, Isten félelem. Ugye erről beszéltünk tegnap. Az értelem az ugye szükséges, egy alapvető intellektus szükséges, hogyha valaki teljesen retardált, akkor nem fogja tudni elsajátítani ezeket a tanokat. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki ennek az intelligencia nem túl magas, vagy kifejezetten alacsony, az akkor de rá nincsen szükség a teremtés művében. Persze, hogy van. Hát különben Isten nem hozta volna erre a világra. Mindenkire szükség van. És a Lubavitcher Rebbe egy alkalommal volt nála egy, fönt is van ez a videó, a YouTube-on meg lehet nézni, úgy hívták a pasit, aki ott volt nála, hogy Malovani, egy híres kántor, egy híres New Yorkban élő híres kántor, és neki van egy, vagy volt, lehet, hogy még él, nem tudom, egy nagyon súlyosan beteg kisfia. És akkor elment a Lubavitcher Rebbéhez, a mesteremhez, és akkor elment a Lubavitcher Rebbéhez, és azt mondta neki, hogy van ez a súlyosan beteg fia, és akkor azt mondta neki a Rebbe, hogy úgy, ahogy a világot ez a súlyosan beteg kisfiú látja, hogy nem látja senki. Istenhez különleges kapcsolata van ezeknek a beteg gyermekeknek. Ők más dimenziókat látnak, ők más realitást látnak, más valóságot látnak, mint amilyeneket mi látunk. A mi agyunk az korlátozza, az jelentősen leszabályozza azt a mennyiségű információt, amit képes vagyunk befogadni. Mert a világ végtelen mennyiségű információból áll. és az agyunk pedig leszabályozza azokat az információkat, amelyeket befogadunk. Máskülönben megőrülnénk. Nem volnánk képesek befogadni egy információt. Az istenfélelem, ugye erről beszéltünk tegnap, az istenfélelem, ami mindennek az alapja, hogy Salamon király fogalmazott, és tegnap idéztem, Réisit Chochma Irát Hashem, a tudás alapja az istenfélelem. Hogyha az ember nem Isten félelme, nem Isten tudattal áll a dolgokhoz, akkor a tudás az egy öncélú tudás, akármilyen értékes is, az a tudás öncélú, és az a tudás nem viszi előre a teremtés művét. Tekintélytisztelet, az, hogy az ember tisztelje azt, hogyha adja meg a tiszteletet másoknak. Ne gondolja azt, hogy ő a világ közepe. Adja meg a tiszteletet azoknak, akik többek, vagy jobbak, vagy nagyobbak nála. Szerénység, ugye ez kötődik ahhoz a gondolathoz, amit korábban mondtam. Most 48 olyan érdemet sorolunk, ami alapján el lehet sajátítani a Tórát. Ami alapján az ember ténylegesen magáévá teszi az isteni tanokat. Ez a szerénység, az életöröm. Az Isten nem lehet szomorúan szolgálni. Ugye leviheted a szemetet, amikor a feleséget kéri, leviheted a szemetet, amikor a feleséget kéri, de hogyha közben folyamatosan duzzogsz, és hogyha folyamatosan ilyen búskomor pofát vágsz hozzá, akkor abban nincsen semmi köszöne. Ugye? Hogyha közben még egy kicsit ott mormolsz magadban, akkor nincsen benne semmi köszönet. Akkor azt mondja, fogja mondani a feleséget, hogy figyelj, így, ha így csinálod, akkor inkább ne csináld. Ha így, akkor inkább ne csináld. Hogyha csinálsz valamit, akkor csináld jó kedvel, csináld örömmel. Ha ebben a stílusban nincs benne hála, abban nincsen köszönet. Ugyanígy van ez az Isten szolgálattal is. Az ember csinálja örömmel. Nyögvenyelős, hogyha keserű vagy tőle, hogyha ez téged szomorúvá tesz, hogyha ez téged arra késztet, hogy azon gondolkozol, hogy mi mindenről maradsz le, azért, mert a parancsolatokat teljesíted, azért, mert Istennek tetsző életet élsz, akkor az egészet megette a fene. Hogyha ezt nem szeretetből és nem örömből csinálod, hanem jó indulatból és akarattal, akkor az egész, akkor a dologban nincsen köszönet. Szerénység, ja, azt már mondtuk, ezt mondtam az előbb, pardon, lelki tisztaság. Ugye az ember, ha Isten szolgálatába áll, akkor nem lehet olyan, mint bemenni egy gyönyörű palotába sáros csizmával. Az ember igyekezzék megtisztítani a lelkét, megtisztítani. És mit jelent a megtisztítani? Mindenféle káros behatásoktól, mindenféle káros gondolatoktól, mindenféle tisztátalan gondolatoktól. A Tóra eléggé egyértelműen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan. Mi a szent és mi a profán. Az ember tisztítsa meg a szívét. A bölcsek szolgálata, erről is tegnap beszéltünk. Az, hogy az ember tisztelje azt, aki nála nagyobb tudású. És az ő feléjük mutatott tisztelet, az nem egy, szóval érdekes módon ugye ez itt van listázva a 48 olyan tulajdonság között, amely alapján az ember el tudja sajátítani a Tórát. Ez azt jelenti, hogy a bölcsek szolgálata az nem csak annak az embernek ad valamit, akit szolgálsz, hanem neked is. Hát hiszen azért került erre a listára. Ez neked is ad valamit. Alázatot, tiszteletet, önbecsülést. Jó barátok, erről is beszéltünk tegnap. Az ember, a Tóra nem egy, a zsidóság nem egy one-man show, nem egy magányos műfaj. Szükség van társaságra, szükség van családra, szükség van közösségre. De közben egy jó barát, erről is beszéltünk, egy jó barát az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenre bólogat, és mindennel egyetért, amit csinálsz, hanem egy jó barát azt is jelenti, hogy adott esetben kritizál, hogyha arról van szó, és adott esetben megmondja, hogy vannak a dolgok, megmondja, hogy mi a frankó, és adott esetben szembesít a saját gyengeségeiddel, a saját gyarlóságoddal, és a saját hibáiddal. Ez az igazi jó barát. A diáktársak eszmecseréje. A miközben az ember kimondja, miközben az ember együtt tanul valakivel, miközben kimondja a dolgokat, akkor, akkor tudatosul benne igazán. Akkor azzal, hogy kimondod, azzal, hogy szavakba öntöd, azzal, hogy a végtelen gondolataidat szavakká formálod, és megpróbálod szavakkal leírni, ezek által kerül szorított keretek közé, és definiálod a gondolataidat. Ez lenne az eszmecsere. Hogy ez az értelme a vitáknak. A vitákból nem csak azok tanulnak, akik hallgatják azt, hanem a vitatkozó felek is, hiszen érvek ütköznek. És az érvek ütköztetéséből jó esetben mindannyian tanulunk. A következő józan megfontolás. Az, hogy az ember ne felejtse el, ne hagyja el a józan eszét, az emberi logikát. Erről is beszélt minden nap. A Biblia tanulmányozása és a misna beható elsajátítása. Az, hogy az ember pontosan tudja, az ember ismerje úgy a szóbelitant, mint az írottant. Úgy az írottant, mint a szóbelitant. Az írottan az a Tóra, a Biblia, a szóbelitant pedig a misna és a Talmud. Az ember legyen ebben járatos, hiszen mind a kettő együtt tükrözi azt a logikát, amelyet Mózes adott a Szinájhegyen, és azt a logikát, amely Isten logikája, és azt a logikát, amely alapján éljük, vagy kell, hogy éljük mindannyian a világot. Holnap Isten segítségével tovább folytatjuk a 48, ezt a 48 attribútum, vagy jellemtulajdonság megbeszélését, azt a 48 jellemtulajdonság megbeszélését, amin keresztül a Tóra elsajátítható, vagy ami a feltétel annak, hogy az ember elsajátítja a Tórát. Nagyon köszönöm, hogy ma este is ilyen sokan itt voltatok, ma megint nagyon szép számban voltatok itt, úgyhogy nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, és mondom, ahogy az elején mondtam, itt most a COVID második fokozatra kapcsolásával úgy tűnik, hogy, vagy a karantén második fokozatra kapcsolásával úgy tűnik, hogy Isten segítségével még sok este fogunk találkozni. Tényleg nagyon megtisztelő, hogy itt vagytok. Nagyon örülök neki, az én estémet mindenképpen megédesítitek, és erőt adtok a folytatáshoz. Köszönöm szépen, hogyha van bárkinek kérdése, akkor privát üzenetben ezen az oldalon írja le. Köszönöm a figyelmet, sziasztok mindannyiatoknak!